Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki engedelmes volt, mint halálig, a keresztfának haláláig. Amen. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Istenünk, Te közel vagy az alázatosokhoz és a megtört szívűekhez, hogy felemeld az alázatosok szívét és meggyógyítsd a megtörtek lelkét. Emeld hát fel a mi szívünket az Úr Jézus keresztjéhez, értünk való szenvedéséhez. Ő az engesztelő áldozat, ami bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világért is. Ezért vére hullásával tisztíts meg minket. Megváltó Krisztusunk, aki a kereszten hű maradtál mennyei atyádhoz, hát hogy hűségesek maradjunk hozzád teljes életünkben. Aki mindenkinek megbocsátottál a kereszten, az, hogy mi is mindenkinek meg tudjunk bocsátani. Szentlélek Isten, végezd el, hogy a keresztről való beszéd számunkra Isten bölcsessége és ereje legyen. Add meg, hogy keresztségünk által eltemethessük a mi Urunk Jézus Krisztus halálára ó emberünk. Vele együtt megfeszítessék, hogy az új ember bennünk vele együtt feltámadjon a szent és szolgálni tudó életre. Szólíts meg bennünket, Szent Háromság Isten, szomjúhozzuk a Te ígéret. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek azt az ígéjét, amely alapján szólni kívánok köztetek a mai alkalommal. Lukács evangéliumának 23. fejezetéből olvasom a 44. verstől a 49. versig terjedő szakaszt. Így szól Istennek ígéje. 12 órától egészen 3 óráig sötétség lett az egész földön, a nap elhomályosodott, a templom kárpítja pedig középen ketté hasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. Amikor a százados látta, mi történt, dicsőítette Istent. És így szólt: Ez az ember valóban igaz volt. És az egész sokaság, amely erre a látványra verődött össze, amikor látta a történteket, mellét verve hazatért. Jézus ismerősei pedig mindnyájan, és az őt Galileától fogva követő asszonyok távolabb állva szemlélték mindezt. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus haláláról szólt az ige. Jézus Krisztus halálára emlékezünk a mai napon, nagypénteken. Lukács evangélista nagyon hűen és pontosan rajzolja meg azt a történetet, amely passió, azaz szenvedés történet néven ismert, és magát Jézusnak a halálát is a lehető legnagyobb hűséggel próbálta a szemtanúk elmondása alapján leírni. A mai alkalommal, ezen az esti alkalmon, amikor úrvacsorára is készülünk, vizsgáljuk azt meg, hogy azon túl, hogy jól tudjuk, milyen érdeme volt Jézus halálának, és milyen érdeme van annak a mi életünkre nézve. Nagyon jól tudjuk azt, hogy ahogy a mai napi igénkbe írja Pál apostol a Korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetében, nevezetesen a 3. versben, Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért. Tudjuk az üdv történeti jelentését. Az, hogy ő volt a helyettes áldozat. Az engesztelő áldozat. Tudjuk a hosszú távú, a nagyívű jelentését és a hatását annak, amit Jézus tett a keresztfán, értünk. Azonban a mai alkalommal, amikor Lukács pontos beszámolóját hallgatjuk, próbáljunk meg egy kicsit ne ezekre a hosszú távú hatásokra figyelni, hanem arra a hatásra, ami közvetlenül ott, azokban az órákban végbe ment. Egyrésztről a természetben, különleges jelenségek formájában, másrésztről az ott lévő szemtanúk, az emberek szívében. Hatással volt tehát ez a dolog Jézus Krisztus szenvedése és halála elsősorban a természetre. Milyen különös ez? Mert azt gondolnánk, hogy most mindenről van itt szó a nagypénteki események kapcsán, csak arról nem, hogy milyen időjárás volt, vagy éppen milyen jelenségek történtek. Pedig nem csak ez az evangélium, hanem más evangélium is elmondja, hogy nem csak, hogy napfogyatkozás és a templom kárpitjának kettéhasadása volt kísérő jelenségként Jézus halála mentén, hanem még földrengésről is beszámolnak. De vegyük egy kicsit vizsgálatunk tárgyából a napfogyatkozást, és vegyük vizsgálatunk tárgyából a kárpit kettéhasadását. Azért fontos ezekre figyelni, mert azon túl, hogy Jézusnak a szenvedése és halála hatással volt a teremtett világra, ezen túl érzésem szerint ez egy szimbolikus, egy jelképes dolog is, és ezzel sok írás magyarázóval egyetérthetünk. Hiszen egyrésztről sötétség lett a Földön. Sötétség lett a Földön, és talán ez egy olyan esemény, amelyet a csillagászok, az időjárás kutatók talán meg is tudnak jól magyarázni, hogy milyen napfogyatkozás, mi a jelenségnek a lényege, és hát pont akkor történt. Lehet így is felfogni, sok mindent lehet így az életben is egyébként felfogni, hogy pont akkor történt, semmi transzcendens, Istentől jövő jelentést nem kell tulajdonítani a dolgoknak, csak úgy maguktól történnek, véletlenszerűen. Igen, lehet így is élni az életünket, és akkor szegényebbek leszünk. Szegényebbek leszünk egy hit tapasztalattal. Szegényebbek leszünk annak az elismerésével, hogy Isten mindenütt jelen van, és igen, hogyha ő könnyezik, és hogyha ő neki fájdalma van, akkor igenis akár a nap is elsötétülhet. Mert ezt jelképezi, legalábbis számomra. Ezt jelképezi a napfogyatkozás. Akkor, amikor a világ világossága ott van fönn a keresztfán, akkor, amikor szenved és meghal, akkor az egész természet gyászba borul, ahogy egyik szép a nagypénteki énekünk is mondja, és valóban sötétség lesz az egész Földön. Másik jelenségre fordítva a figyelmünket, ez egy nagyon jelentős dolog volt, a templom kárpitjának a kettéhasadása. Talán sokszor hallottuk már, jó magam is néhányszor szóltam erről a szószékről, arról, hogy mi is ennek a jelentése, és miért annyira döbbenetes mindaz, ami történt akkor ott a jeruzsálemi templom szentek szentjébe. Tudni kell ehhez azt, hogy a templomnak volt egy belső kamrája, a szentek szentje, ahol a szövetség ládáját őrizték, és ezt a részt egy függöny választotta el a templom többi részétől, a fő hajótól, mondhatni így. És az izraeli szokásrendben a főpap egyébben egyszer belépett ebbe a szentek szentjébe, és áldozatot mutatott be Istennek. Egyében egyszer, és csak a főpap. Tehát egy nagyon kiváltságos és egy nagyon speciálisan, különlegesen fontos helye volt a szentek szentjének Izrael hitében. Ebbe a korba keletkezett és később kifejlődött rabbinikus írások elmondják azt, hogy Jeruzsálem a világ köldöke, és azon belül a szentek szentje. Tehát a világ közepe az a hely, ahol az izraeli hitrendszerben az Istennek a jelenléte megtalálható volt. Tehát egy olyan hely, és nem hiába hívták szentek szentjének, ez a héber nyelven a felsőfoknak a jele, ugyanúgy, ahogy az énekek éneke azt jelenti, hogy a legszebb ének, a szentek szentje azt jelenti, hogy a legeslegszentebb hely. És ezt tudjuk, hiszen az akkori emberek ebbe éltek, nekik ez természetes volt, hogy a szentek szentje a legszentebb hely. Ha ezt tudjuk, és azt látjuk, hogy amikor Jézus meghal, ketté hasad a kárpit, tehát az elválasztó fal jelképesen leomlik, akkor valami csodálatos dologról számol be a Szentírás. Arról számol be, hogy az a hely és az a szentség, ami addig le volt korlátozva, a főpapnak a privilégiuma volt, hogy ő beléphessen, és Isten, idézőjelben Isten közelébe lehessen. Mert bár tudjuk, hogy Isten mindenhol jelen van, de az ő hitükben ez nagyon fontos volt. Jézus halálával ez a kiváltság megszűnik. És úgy is mondhatjuk ezt, hogy érthetjük úgy, ahogy Ezékiel a látomásában látta, hogy egy forrás fakad a templomból. az éltető víznek a forrása, de a Jelenések könyvében is folytatódik ez a kép. Magyarul az Istennek a szentsége az Jézus halálával nem egy hétköznapi halandó ember számára elérhetetlen dolog. Nem olyan dolog az Istennek a szentsége, amelyhez papok hadával kell odajárulni, és különböző szokásrendszereket kell kidolgozni ahhoz, áldozati rendszereket, imádságokat, hogy odajáruljunk hozzá, hanem közvetlenül mindenkinek van hozzá lehetősége. Teológián egyszer egy jó tanulmányi eredményért kaptam egy könyvet, és meg kell mondjam őszintén, negyedéves voltam, amikor a kezembe kaptam, kimentem a professzorokhoz, ott az egész diákság szeme láttára, és a kezembe kaptam ezt a könyvet, akkor valami kiült az arcomra, mert mindenki a professzorok közül rám nézett, egy zsidó ima könyvet kaptam ugyanis. És egy kicsit furcsáltam, hogy miért kapok én egy zsidó ima könyvet, nem is voltam annyira jó héberből sohasem. Aztán belelapoztam ebbe az imakönyvbe, és az döbbentett meg, hogy milyen szerteágazó és bonyolult hitrendszer a mai zsidó hit. És ugyanilyen volt a korábbi is. Mennyi imádság, milyen sokféle kötött imádság, nem szabadon imádkoznak. Kötött imádságok, amiket úgy kellett elmondani, és ha nem is értette a gyermek, akkor is héberül kellett elmondani, recitálni, darálni. És akkor értettem meg, hogy mennyire gépies is tud lenni egy vallás. Mennyire nem az életet szolgálja. És akkor egy kicsit így megvilágosodott ez a kép is. Jézus miért hasította ketté azt a kárpitot? És miért mondta azt a farizeusoknak, hogy az Isten országát elzárjátok az emberek elől? Milyen döbbenetes ez a kép. Ketté hasad a kárpit. Az Isten szentsége kiárad minden emberre. Nagyon jó és csodálatos ez, de a számunkra, a mi életünkre nézve egy olyan következménye van, hogy sokkal nagyobb felelősséget ró a vállunkra. Nem mondhatjuk azt, hogy majd a pap imádkozik helyettem, meg eldarálok egy-két imádságot, és akkor majd minden működik. Majd elmegyek a templomba, és a szentségekben részesedek, aztán automatikusan üdvözülök. Nem. Nekünk személyesen kell odaállni Isten elé, és meg kell mondjam testvéreim, hogy néha kellemetlen odaállni Isten elé. Kellemetlen, mert ha a tudatunkban még világosan nincs is jelen, de a lelkiismeretünk tudja azt, hogy azért van egy nagy távolság, és nem Isten miatt van ez a távolság, bár ő itt van közel, mégis egy hihetetlen nagy távolság van. A kárpitnál ötször olyan vastag, és ez miattunk van, a bűneink miatt. Nagyon nagy felelősség hárul tehát az emberre a kárpit kettéhasadása után, azután, hogy Jézus Krisztus elvégezte az engesztelő áldozatot a mi életünkre nézve, és mindenkinek szabad útja van Istenhez, az Isten közelébe. Aztán az ige szakasz második felére térve, egy ember és egy embercsoportra szeretném felhívni a figyelmet, és mind a két embercsoport tulajdonképpen Jézus számára idegen volt. Az egyik a százados, és a másik a tulajdonképpeni csoport az a tömeg, aki ott volt és mellét verve hazatért. Idegenek voltak, nem ismerték Jézust, valószínűleg csak aznap vagy hallomásból találkoztak vele. A százados a kivégző osztag vezetője volt, és azért érdekes az ő szerepe, mert ő minden bizonnyal a szenvedés minden lépésénél ott volt. És biztos, hogy nem ez volt az első ilyen kínzás és keresztrefeszítés az életében. Tehát mondhatni azt, hogy ő egy kérges lelkű, sokat tapasztalt légionárius volt, akinek a kezei között jelképesen már nagyon sokan meghaltak. És abban is biztos vagyok, hogy mivel közel volt mindig az eseményekhez, szinte már tudta, hogy mi miután következik, és hogyan reagálnak erre a megkínzottak, hogyan halnak meg az emberek, miket mondanak, miket tesznek. Hát neki ez a szomorú hivatás adatot, vagy inkább munka, vagy kényszerű munka. És ezért annyira hiteles az ő szava, kedves testvéreim. Mert aki ezzel foglalkozik, bocsánat, hogy ezt mondom, de aki a halállal foglalkozik, az tudja, hogy mit jelent meghalni. És tudja, hogy milyen lélekkel van az illető, amikor átmegy a másik valóságba. És amikor az ő szavai arról szólnak, hogy ez valóban Isten fia volt, akkor ennek hinni kell. Mert ha valaki tudja az ott lévők közül, akkor ő biztosan tudja, a saját tapasztalatából és a Jézus látva, amiket tett, amiket mondott, a délelőtt szó volt arról, hogy prédikálnak a síró asszonyoknak, aztán a latrokkal beszélget, az egyiket feloldozza, és azt mondja, hogy ma velem leszel együtt az Isten országában. Jézus ilyeneket mondott, és nem jajveszékelt, hanem imádkozott. Délelőtt a 22. Zsoltárt énekeltük, azért, mert Jézus a 22. Zsoltárt imádkozta a keresztfán. Mindezt látta a százados. Egy imádkozó, mások felé hajuló, nem önsajnálatba süppedő. Biztos vagyok benne, hogy a szeretet sugárzott akkor is Jézusról, akármennyire furcsa ez a kijelentésem. És ez meghatotta, és hatással volt erre a századosra, aki feltehetőleg idegen volt. Minden bizonnyal csak törte annak a tartománynak a nyelvét, az arám nyelvet. De mégis olyan hatással volt rá, hogy azt mondja, hogy ez az ember valóban igaz volt. Aztán van egy másik embercsoport, akikről talán azt kell mondani, hogy ők voltak a legvérszomjasabbak. És azért mondom ezt, mert nyilván, aki ott Barabást kiabálta a Pilátus udvarán, illetve akik a feszítést meget kiabálták, és mindazok a farizeusok és írástudók és papok, akik hergelték a tömeget, és nem elég, hogy hergelték, hanem végig ott voltak és mentek, minden bizonnyal nagyon elvetemült és vérszomjas emberek voltak, hogy lássák, hogy valóban meghal-e. És nem elég az, hogy látták, hanem mellüket verve hazatértek. A mellnek a verdesése és a ruha megtépése nem ismeretlen jelenet a passió történetében. A főpap is ugyanezt teszi, amikor Jézus kimondja, hogy Isten fia vagyok, illetve azt mondja, hogy te mondod, és akkor erre megszaggatja a ruháját. Ugyanez a gesztus ismétlődik meg a hazatérő tömegben. Ez egy önigazoló, lám igazam volt, milyen nagy botrány történt Izraelben. Megérdemelte. Ezt érzem ebben. Akik egyáltalán nem hatódnak meg azon, hogy ott van Jézusnak az anyja. És nyilván ott zokogtak az asszonyok, hiszen ezt le is írja az evangélista. Akik de annyi emberség nem volt, hogy legalább hagyják nyugodtan kimúlni, ha már kivívták és megharcolták, hogy egy igazságtalan ítélettel, koholt vábak alapján, ma úgy mondanám koncepciós perrel, kivégezték Jézust, akkor legalább menjenek el onnan, de nem. Az utolsó pillanatig ütik a vasat. Gondolom, hogy őket semmi nem hatotta meg, sem most, és hogy ezután azt nem tudhatjuk. Csak a döbbenetes az ebben a passió történetben, testvérek, ha egymás mellé rakjuk azokat az embereket, akik Jézus szavaira még ezekben a nehéz pillanatokban is figyeltek, az asszonyok, János, a két Mária, százados, egy-két ember, és hogyha mellé tesszük azokat, akik gyűlölködve keresztre adták, és szinte örültek és elégtételt éreztek akkor, amikor Jézus meghalt, akkor azt kell látnunk, hogy sokkal-sokkal kevesebben vannak azok, akik pozitív figuraként jelennek meg. És sajnos a mai világban is ugyanígy van. Amikor arról panaszkodunk és kesergünk, hogy fogyatkozik a református egyház, ami hál' Istennek a mi gyülekezetünkre egyelőre nem igaz, akkor egy picit ezt is kell látni, hogy a nagy tömegek, a széles tömegek az Isten üzenetét soha nem fogadták el. Hiszen ha belegondolunk, a zsidókhoz írt levélnek van egy passzusa a hit hőseiről, és leírja, hogy hogyan szenvedtek a proféták. És ilyen brutálisabbnál brutálisabb kivégzési módszereket alkalmaztak a profétákon. És nem azért, mert ilyen vérszomjasak lettek volna, hanem azért az igazságot képviselték, az Isten tiszta igéjét képviselték. És beverték a fejüket. Ezt kell látnunk, és ez ugyanígy van a mai világban is. Akik Jézushoz igazán hűségesek, azoknak szenvedniük kell, mert mindig kisebbség lesznek. Kisebbség egy társadalomban, kisebbség egy községben, egy településen, kisebbség esetleg a családban. De biztosan bennünket mindaz, amit Jézus értünk tett, és hogy az asszonyok, a tanítványok utána végig hűségesek voltak, és ők is ugyanezen az úton jártak a szeretetnek és az önfeláldozásnak az útján. Ilyen hatással volt tehát Jézus Krisztusnak a halála a természetre, hiszen sötétségbe borult az egész föld, a templom kárpitja csodálatos módon ketté hasadt, egy idegen ember, egy katona megtért, aztán voltak olyanok is, akik igazán nem törődtek a dolgokkal, csak a saját gondolatok után mentek. Kedves testvéreim, végezetül azt szeretném elmondani, hogy legyünk olyanok, mint akik nyitottak, és akik értik és látják, hogy Jézus értünk halt meg. Hogy vegyük komolyan ezt a mai napi üzenetet, és valóságosan legyünk az ő megtért gyermekei. Ebben erősítsen meg most is bennünket az Isten nagy pénteken, és ez legyen életünk mindennapjának a vezérőelve. Amen. Hálát adunk neked, Jézus Isten fia, hogy szerettél minket, és áldozatul adtad magad értünk. Nincs nekünk másban dicsekedésünk, egyedül csak a te keresztedben. Hadd feszítessünk meg veled együtt, hogy megszabaduljunk szorongásainktól és a világi önteltségünktől, és Isten gyermekeinek szabadságában éljünk. Jézus lelkünk pásztora és őrizője, szenvedésed legyen példa számunkra. Hadd kövessünk téged a türelemben, a megbocsátásban, hadd részesüljünk a te keresztségedben, és hadd ígyük ki a poharat, amit te kiittál, hogy oda tudjuk szánni magunkat hálóáldozatként szolgálatra. Jézus, te azzal bizonyítottad be atyád szeretetét irántunk, hogy meghaltál értünk, amikor még bűnben éltünk. Tedd, hogy fakadjon szívünkben olyan válasza a szeretetnek, amely kész munkálkodni, szólni, gondolkodni, vagy éppen szenvedni. Engedelmeskedve a te tökéletes akaratodnak. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána áldjon meg titeket az Isten, aki a diadalmat adja nekünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Annak okáért, atyám fiai, erősen álljatok, mozdíthatatlanul buzgolkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Amen.